rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György.
Jó estét kívánok! A 43. adásban élőben köszöntöm a hallgatót. A rakott Európai Uniós, továbbá ritkán hallható agrárügyi és vidékfejlesztési kérdésekkel foglalkozik ma. A két témakört az adás vendége kapcsolja össze, Harangozó Gábor ugyanis, civilben agrárszakember, egyéb iránt pedig volt EP és jelenleg hazai országgyűlési képviselő. A hallgatónak is szóló kedvcsináló nyitó kérdések. Brüsszelben és Strasbourgban milyen volt és milyen ma az országképünk? 2004 óta hogyan látták és mire tagsálják most a kormányt és annak fejét, például a szavahihetőséget, az együttműködést tekintve? Milyen érzés kint magyarnak lenni? Erről nagyon érdekes beszélgetés volt Bolgár Gyuri délutáni műsorában, a francia példát hallottunk, kaptunk. Hogyan viszonyulnak hozzánk barátaink és ellenlábasaink? Lesz-e Európai Egyesült Államok, és ha igen, egyhamar miért nem? A fővárosból kilépve, milyen a vidék igazi arca? Kié a föld és hol a határ? Vajon a latifundium, vagy a család, illetve a kertgazdaság a fő forma, és utóbbi működik-e múlt századi eszközökkel és módokon? Támogatások, földvásárlás, adókedvezmények, haszonbérlet, piaci anomáliák, szövetkezés, oligarchák és összefonódások, probléma térképnek biztosan elég ennyi. Virágzó elemek vannak-e? Ha igen, bor, biotermék, tanyasi csirke? Azután múlt, félmúlt, jelen és jövő, de van-e e századi uniós konform honi stratégia, és lesz-e ész, erő és szent akarat a megvalósításhoz? Illúziók és tévképzetek. Legyen már a bölcsőtől őstermelői igazolvány az anyakönyvi kivonat helyett? Válaszol mindezekre részeként Harangozó Gábor, szervusz képviselő, üdvözöllek a stúdióban.
Szervusz, tiszteltel, köszöntöm a hallgatókat is.
Vendégünk bemutatása következik. Harangozó Gábor, 37 éves politikus, alapképzettségét tekintve gazdasági agrármérnök. Külhoni másoddiplomával, valamint kitűnő nemzetközi kapcsolatokkal, háttérrel és nyelvismerettel is rendelkezik. Szakterületei a regionális politika, a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság. 2004-től egy cikluson át az Európai Parlament tagja volt, ahol főként európai és amerikai fejlesztési összefüggésekkel foglalkozott. Az MSZP országgyűlési képviselője, egyben Somogy megye friss elnöke. Hazai szakpolitikai tevékenységének központjában az agrárium és a vidékfejlesztés áll. Első kérdés a csokorból. Érdemes-e vajon az euról szóló kitekintést 2004-nél kezdeni? Azután volt-e akkor és azóta világos magyar politika az uniós kapcsolatokra nézve? Voltak ebben szakaszok? Történt-e például törés az elmúlt 8 év alatt? A többi tagállamhoz képest hol tartunk ma, mik a főbb jellemzők? Voltak, vannak-e visszafordíthatatlan hibák, egyszer mindenkor elkönyvelt veszteségek? És végül ebből a blogban uniós tagságunk puszta pénzügyi egyenlege. Pozitív vagy negatív? Mivel kezdesz?
Ez egy nagyon összetett és nagyon izgalmas kérdés. 2004-ben, amikor európai parlamenti képviselőként elkezdtem a munkámat, akkor azt tapasztaltam, hogy egy kifejezetten pozitív várakozás volt Magyarországgal szemben. Jól fogadták a magyar politikusokat. Ennek több oka is volt. Egyrészt úgy láttam, hogy egy nagyon erős csapat volt kint még az előcsatlakozási megfigyelési időszakban, akik komoly tekintélyt vívtak ki maguknak.
Mondjuk másrészt, egy nevet, Balázs Péter is? Ő másként volt.
Tabajdi Csaba, vagy Vastag Pál például.
Értem.
Akiket kifejezetten a munkájukat tisztelet övezte és elismerés. Egyrészt, másrészt pedig, szóval az Európai Parlamentben sokkal ideológisztikusabb a munka, mint mondjuk egy hazai politikában az megszokott. A kint lévő politikusok jobban hisznek az ilyen eszmékbe, hogy mondjuk Európa újja egyesítése. Uh-huh. És egy ilyen ünnepi hangulat, várakozás övezte a mi munkánknak a kezdetét. Ez egyébként több mindenben meg is nyilvánult, mert egy nagyon bonyolult elosztási rendszer van a pozíciók tekintetében például az Európai Parlamentben, ahol annak megfelelően, hogy melyik országnak hány képviselője van, és az adott delegációnak abból hány képviselője van, meghatározzák, hogy ki mennyi funkciót tölthet be a parlamenten belül. Most ebben például a Magyar Szocialista Delegáció lényegesen több pozíciót tudott megszerezni, mint pontok szerint járt volna.
Számarány szerint, igen.
Ez azért volt lehetséges, mert több más országnak a delegációja átadta nekünk a pontokat, hogy a mi politikusainkat segítsék abba, hogy ők lehessenek tisztségviselők.
Más pártok frakciónál is volt ilyesmi? Hogyan emlékszel?
Igen, a Fidesznél is ez egyébként megfigyelhető
volt. Tehát szép gesztusok voltak, politikai súly szerint.
Így van. Aztán ilyen példa volt például, hogy a Tabajdi Csaba megszervezte a visegrádi országoknak az együttműködését kint az Európai Parlamentbe is, ami egy nagyon fontos egyeztetési fórummá vált, egy kifejezetten jó lobbyerőt adott mögénk, mert mégis hasonló problémákkal rendelkeztünk, hasonló érdekeink voltak, és ebbe a nem szokványos egyeztetési formában, ami abszolút frakciókon kívüli volt, vagy frakciók feletti, sok mindent meg le tudtunk egyeztetni. De ilyen volt például az is, amit én hoztam létre, ez a kohéziós tagállamok kerekasztala, ami azért volt fontos, mert pont ebben az időszakban készítettük elő a 2007-13-as uniós ciklus támogatásainak a felhasználási szabályait. És ebbe azért komoly érdekellentétek adódtak. Mind a mellett, hogy volt egy pozitív várakozás, azért nagyon komoly érdekellentétek is voltak, elsősorban a régi és az új tagállamok között. Egy picit rossz időpontban csatlakoztunk, mert 2004-et megelőző időszakban jól ment a gazdaság, folyamatos, stabil növekedés volt, alacsony munkanélküliség. 2004-től már akkor már 2 éve stagnált az európai gazdaság, a német gazdaság is, és egyre erőteljesebbé váltak azok a vélemények a régi tagállamok részéről, hogy hát változtatnának azon a szokáson, hogy az újonnan csatlakozott, jobban lemaradt tagállamokat erőteljesebben segítik, hogy minél hamarabb föl tudjanak zárkózni, mert sokan azt mondták, hogy hát nekünk is van elég problémánk, majd azokat először megoldjuk, és akkor kicsit kevesebb támogatással, rosszabb szabályokkal fogjuk majd az újakat támogatni. És ebbe sikerült megszervezni annak idején az összes új tagállambéli képviselőt pártállástól függetlenül az összes frakcióból, és az, hogy az a 8200 milliárd forint támogatás, amit végül is megkaptunk, hogy ennyi lett, és nem jóval kevesebb egyrészt. Másrészt, hogy nem olyan szabályokkal használhatjuk föl a pénzt, amivel biztos, hogy a felét sem tudnánk elkölteni. Az részben annak volt köszönhető, hogy az Európai Parlamentben ezt az együttműködést megszerveztük, minden frakcióba ugyanazokat a módosítókat adtuk be, ezért nem volt szétszavazás, hanem mindenki tudta, hogy mit kell megszavazni. És hát nem utolsó sorban, hogy a szocialista frakciót sikerült magunk mellé állítani. Sikerült megakadályozni, hogy az új tagállamoknak kedvező csomag menjen át. Ez egyébként még mind kevés lett volna. Az igazán, ami a dolgot eldöntötte, az, hogy az Európa Tanácsban, az Európai Tanácsban, ahol a miniszterelnökök, államfők vannak, ott pedig a lengyel és a magyar kormányfő ugyanebbe a csomagba kőkeményen beleállt, és végül sikerült elérni, hogy ezt a számunkra kedvezőtlen szabályozási csomagot levették az asztalról, és így azzal számolhattunk, hogy ezt a 8200 milliárd forintot akár 100%-ban is el tudjuk költeni. És egyébként kifejezetten jól indultunk ezzel. Folyamatosan, amíg szocialista kormányzás volt, az első három legjobban, a pénzeket legjobban felhasználó ország csoportban voltunk. Sajnos a kormányváltás után ezeket a támogatásokat leállították, ugye amikor Orbán Viktor
amikor
Orbán Viktor bejelentette, hogy egy rendszerváltás van Magyarországon, és mindent újra fognak alkotni, akkor az uniós támogatásokat is leállították, és 2 évig gyakorlatilag alig volt kifizetés.
Értem. És ez nagyon-nagyon fontos most. Térjünk arra talán át, Gábor, hogy a 8 év, ami eltelt azóta, mennyire volt homogén? milyen külpolitikai ok volt, ami változás hozott, és milyen belpolitikai. Tulajdonképpen már szólt erről, csak kiegészítést kérnék.
Igen, csak az uniós támogatásokról, csak két mondatot még hadd mondjak, mert ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy most ott tartunk, hogy 2440 milliárd forintot sikerült ebből a pénzből elkölteni, és még 5500 milliárd forint benn van. Tehát heti 30 milliárd forintot el kéne költeni. Ez majdhogy nem lehetetlen. Úgyhogy ez egy nagyon súlyos probléma, amiről...
Döbbenetes szám, amiről és erről nem nagyon hallunk, hogy olvasunk.
Most jelenleg olyan 5-10 milliárd között tudunk elkölteni hetente, 30 milliárdot kéne legalább elkölteni.
Értem.
Na most visszatérve a megítélésünkre, szóval miközben egyébként egy ilyen pozitív hozzáállás volt, először, ami ezt megtörte, az a 2006-os eseményeknek az Európai Parlamenti vízhangja. Ott egy idő után megszokottá vált, hogy a napirend előtti felszólalásokban
magyar
ügy van, és ez nagyon sokat ártott, mert hogy onnan nézve, szóval hiába mondja az egyik oldal, hogy a másik oldal rossz egy országon belül, és a másik oldal meg vissza, nem az marad meg, hogy melyik oldal rossz, hanem hogy a magyaroknál valami nem stimmel. Ez rengeteget ártott, és hát nyilván nem segített az sem megítélésnek, hogy Orbán Viktor például azért lobbizott, hogy Magyarországtól vonják meg ezeket a támogatásokat.
Ez nagyon fontos gondolati kör, amit befejezni most szünet előtt nem tudtunk, tehát szünet után folytatjuk, azonban most rövid közszolgálati kereskedelmi szünet jön, ami után a rakott majd folytatódik.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Továbbá Harangozó Gábor képviselő úr, mert a téma most még az EU, hazai szemmel, aktuális vetületben, konfliktusokkal, vitákkal, politikai és jogi utakkal is. Szünet előtt ott hagytuk abba, hogy volt egy törés az uniós honi politikában és megítélésünkben. Mivel egészítenéd ezt még ki?
Azért nagyon nagy probléma az, hogyha ezeket az uniós forrásokat nem tudjuk elkölteni, és ugye a töréshez ez ott is kapcsolódik, hogy tudjuk, hogy most zajlik egy eljárás Magyarországgal szemben.
A kohéziós pénzek.
Ez a túlzott deficit eljárás, amit sokan nem értenek, hogy ha Magyarország mégis 3% környékén tudja tartani a költségvetési hiányát, ez a limit, amit megszabnak, akkor miért is akarja...
Mi a bajuk velünk?
Igen, mi a bajunk velünk? Ugye ezzel a probléma az, hogy valóban tulajdonképpen 2004 óta ez a túlzott deficit eljárás folyik. De ebben lényegében nem azt a statisztikai kimutatást figyelik, amit évről évre a kormány prezentál, hogy mennyi a költségvetés hiánya, hanem az úgynevezett strukturális hiányt.
Igen. Ami van egy szabott metodika.
Ami abban különbözik, hogy az éves egyszeri bevételektől és kiadásoktól megfosztott hiányszámot kell nézni.
Strukturális és fenntarthatónak kell lenni.
Így van. Na most ebben a strukturális hiányban 2006-ban Magyarországon ez fölment 9%-ra. Ez is nagyon rombolta egyébként a Magyarországgal szembeni megítélést. De ezt követően egy nagyon komoly konvergencia program indult meg. Mindenki emlékszik rá. Három év kőkemény megszorításai és lemondásai. De ezzel sikerült elérnünk azt, hogy 2010-re a kormányváltásra ez az úgynevezett strukturális hiány 2%-ra ment le. Most azzal, hogy a magánnyugdíjpénztári pénzeket beszántották és berakták a költségvetésbe, ez most úgy fordult át, hogy ez a strukturális hiány, ez ma már 6% fölötti. És ezt nézi igazából az Európai Unió, és ezért mondja hiába Matolcsi, hogy de hát 3% körül van, pontosan tudják, hogy ez egy trükk, és igen, igazából ez 6%. Igen. És hogyha most ebből a pénzből még elvesznek, és felfüggesztik ezeket a pénzeket, azért tragédia, mert hogy Magyarországon teljesen leállt a belső fogyasztás, megszűnt a banki finanszírozás, és az Európai Uniós források nélkül, illetve a banki bizalom és a banki finanszírozás helyreállítása nélkül a magyar gazdaság, legalábbis a kis és középvállalkozások, a hazai gazdálkodók nem fognak tudni helyreállni.
Ez a valódi tét, így van. Említetted az első blokkban, hogy az Unióban egy ilyen filozófikus megközelítés volt. Ha megengeded, akkor elmondanám azt, amit az alapértékek címén rajtunk számon kérnek, tehát nem csak pénzről, hanem elvekről is szó van. Az Unió alapértékeinek a lényege a következő. Alapszerződés második cikk, az unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok, kisebbségi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőség társadalmában. Ez tartja össze a filozófia a közös értékek címén az uniót. És mintha mi itt ezekbe kakuktojást találnánk. Szóval mi a problémánk nekünk? Miért nem veszük ezeket mi komolyan? Hogy látod te?
Azt hiszem, hogy ez a legtragikusabb kérdés. Uh-huh. Ugye azzal kezdtem, hogy 2004-ben hogy indultunk az Európai Parlamentbe. Múlt januárban, vagy illetve most januárban Európa Tanács ülésen arról volt vita, hogy mi a legfontosabb politikai kérdés a 47 tagú Európa Tanácsban, hogy ez bővebb, mint az Európai Unió. És egyöntetően mindenki, aki ebben a kérdésben megnyilvánult, annak a véleményének adott hangot, hogy két országban van nagyon súlyos probléma, amivel sürgősen foglalkozni kell. Ez Oroszország esete, Oroszország kérdése, és a magyar kérdés, a magyar helyzet. Azt hiszem, hogy érdemes végignéznünk, hogy hogy is juthattunk el idáig. Az Európa Tanácsban, ami alapvetően a jogállamiságot, az emberi jogok érvényesülését, a demokratikus alapnormák, az általad említett alapértékek betartásának az őre, már tavaly, pont egy éve, tavaly januárban eljárás indult Magyarországgal szemben, egy úgynevezett monitoring eljárás, mégpedig azért, mert a magyar kormány miután megalakult, rögtön bejelentették, ugye, hogy nem kormányváltás volt, hanem a fülkék forradalma, és igazából most egy rendszerváltás történik meg, és ők most a nemzeti együttműködés rendszerét fogják kiépíteni, és Orbán Viktor is azt is elmondta, hogy ennek az alapja pedig a centrális erőtérnek a megteremtése. És ennek jegyében jöttek sorra az intézkedések. Megváltoztatták az önkormányzati választások szabályait közvetlenül a választások előtt. Az Európa Tanácsban ezért marasztalták el Ukrajnát. Elvették a magánnyugdíj pénztári megtakarításokat, ami ugye a magántulajdon...
Az emberek számlájáról vették.
Alapvetően ez is emberi jogokat sért. A költségvetési tanácsot, amikor kritizált, akkor felszámolták. Igen. Az alkotmánybíróságnak a jogai csorbították, amikor az visszadobott egy törvényt, ami ráadásul visszamenőlegesen törvénykezett. Aztán jött a médiatörvény, jött az egypárti alkotmány, jöttek az indokolás nélküli elbocsájtások, és erre azt mondta az Európa Tanács, hogy eddig és ne tovább, és eldöntötték, hogy elindítanak egy ilyen eljárást, aminek az volt a címe, hogy súlyos visszaesés a jogállamiság és az emberi jogok tekintetében Magyarországon. Ezt minden frakcióból több aláíró támogatta, és ennek keretében indult el egy monitoring eljárás. Ez a monitoring eljárás keretében kérték fel a Velencei Bizottságot, hogy vizsgálja meg a magyar alaptörvényt, hogy valóban baj van-e ezzel. Na ez is nagyon érdekes dolog, mert a kormány, Martonyi János írt egy levelet a diplomáciai körökben, amiben kiszedte azt az egyetlen egy bekezdést, amiben...
Még elismerő volt.
Ami elismerő, igen, ami azt mondta, hogy hát tulajdonképpen az üdvözlendő, hogy egy 21. századi modern alkotmányt akart csinálni Magyarország.
A szép bevezetőt.
Ennyi volt a bevezető, majd 32 oldalon keresztül folyamatosan
bírálja,
kritizálja, és a végén megállapítja, hogy tulajdonképpen ezek súlyos aggodalmak, amiből akkor derül ki igazán, hogy ezek mennyire megalapozottak, hogyha már látjuk a sarkalatos törvényeket, és abban bíznak, hogy majd a sarkalatos törvények megalkotásánál ezeket az aggályokat a kormány majd eloszlatja, mert teljes társadalmi konszenzussal, az ellenzék bevonásával és tisztességes európai normák szerint megalkotott törvényeket fognak alkotni. Na ebből jutottunk el odáig, hogy... az év végére, amikor már kiderült, hogy nyoma sincs ennek a tisztes európai törvénykezésnek, begyűrűzött az a bizalmatlansági válság, ami egyébként az egész európai politikát illeti. Uh-huh. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy alapvetően a mostani válság nem egy gazdasági jellegű válság. Tehát a gazdasági alapok nem annyira rosszak, mint amennyire a piac bünteti Európát és bünteti Magyarországot is. Az Európai Unióban vannak működési nehézségek. Amit akkor lehetne legkönnyebben kiküszöbölni, hogyha tulajdonképpen egy ilyen föderatívabb működés aha, irányába
tehát
mennénk.
Integrációt erősíteni, vagy
erősíteni kell, erősíteni kell az integrációt, uh-huh. és egy szorosabb gazdasági együttműködésre van szükség. De ehhez nincsenek meg a kellő politikai feltételek, hogy mondjuk egy szerződés módosítással meg lehessen csinálni.
Hiszen konszenzus elv bizony keményen akadályozza ezt.
Az Európai Unió ezért akkor tud ebbe előre haladni, hogyha van 27 együttműködő igen. miniszterelnök államfő, akikkel ezekbe a kérdésekben meg tud egyezni. És Magyarország szerintem, illetve a magyar kormány, kormányfő akkor hozta meg a legrosszabb döntését, amikor egyébként is már nagyon rossz szemmel nézték, ami Magyarországon folyik, és a decemberi Európa tanácsi ülésen hát végül is nem volt, nem az együttműködési szándékát fejezte ki, hanem inkább a különállását hangsúlyozta.
Különböző fázisokban.
Mert hogy ő nem ért egyet ezzel a gazdasági integrációval. Ezzel teljesen elvesztettük a bizalmat, és ez megint egy nagyon érdekes kérdés. Amikor elindultak ezek a mondjuk úgy, hogy európai normákkal nem összeegyeztethető lépések, akkor egy komoly diskurzus indult el Magyarországon, hogy ezt meg lehet-e csinálni. Vajon az Európai Unión belül, Európában egy ilyen közösségben engedi majd ez a közösség, hogy az Orbán kormány végigcsinálja ezeket a lépéseket. És sokan azt mondták, hogy engedni fogja, mert hogy a jobban...
Vannak
elég baja, a gazdasági kényszer az erősebb, és hogy nem fog ezekbe beleszólni. Na most ez volt az a pillanat, amikor a gazdasági kényszer és a politikai aggodalmak összeértek, mert hogy az év végén a piac is megvonta a bizalmat Magyarországtól. És ekkor ment fel ugye 320 forint fölé a forint euró árfolyam. És
gazdasági folyamatok kezdtek elszabadulni.
Ekkor jött el az, amikor már semmilyen áron nem voltak hajlandóak a piacon lejegyezni a magyar állampapírokat. És ekkor kényszerült rá a magyar kormány, hogy ahhoz, hogy a bizalmat valahogy vissza tudja szerezni, ehhez egy, illetve fölmérve azt, hogy ez a kormány miután politikai válság és nem gazdasági, nem tudja visszaszerezni a bizalmat.
Igen.
Tehát a piacon nem tudja visszaépíteni azt a bizalmat, amíg ez a kormány így marad, ahogy van, ezekkel a törvényekkel, addig nem fog helyreállni az a gazdasági háttér, ami szükséges az ország működtetéséhez. Ezért úgy döntött, hogy behívja az IMF-et, mert hogyha az IMF tudja finanszírozni Magyarországot, akkor nem kell neki a piacról, tehát nem annyira probléma ez a bizalmi
ez a megkerülős
válság, ez a megkerülős csel. De itt az Európai Unió fölismerve ezt a megkerülős cselt, összekötötte a politikai válság megoldását a gazdasági válság megoldásával. Ez zajlik most. Ezért van az, hogy a kötelezettségszegési eljárások, amik megindultak, ezeket összekötötték az IMF megállapodás feltételeivel, és hogy tulajdonképpen, amit most ugye a hírekben is hallottunk, hogy nem engedik az Orbán kormányt leülni az IMF-fel tárgyalni, amíg ezeket az alapvető emberi jogi, jogállami kérdéseket megoldja.
Európai értékeket nekünk is vissza kell lenni, oda vissza kell térni.
Azokat az alapértékeket, amiket felolvastál, azokat biztosítani kell Magyarországon is.
Egy mondatot kaptam, amit simán felolvasnék, mindent valaminek, hogy ez jogos a brüsszeli kérdés. Kiért, miért tántorognak ki önök önként a nyugati demokráciák köréből? Nincs rá válasz. Tehát magyarul ezt most már nem nézik el, nem nézik jó szemmel, és hát bocs, nem a hegy megy Mohamedhez, hanem talán fordítva kellene. Szünet következik, de a szünet előtt felolvasnám a nap kérdését. Ön szerint a Károlyi után a József Attila szobrot is eltávolítja-e a helyéről a kormány? Ha véleményt szeretné megosztani velünk, hívja fel a 0691 334 001-es telefonszámot, az emelt díjas hívással a Klubrádiót is támogatja, a hívás díja 330 forint. Most pedig közszolgált és kereskedelmi szünet, hírek következnek.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És Harangozó Gábor országgyűlési képviselő. Mindjárt áttérünk az agrárium, a vidékfejlesztés témáira, de egy valamiről még érdemes szólni. Beszéltünk az Európa tanács és az Európai tanács dolgairól, de a bizottságról nem. Azt mondjuk, hogy a bizottság a szerződés őre. Te mit tartasz fontosnak, mit láttál Brüsszelben?
Ez egy megint egy végtelenül érdekes kérdés. Egy csomó olyan ezeknek az intézményeknek az együttműködését korábban, szóval ezek az intézmények korábban nem nagyon volt kitalálva, hogy hogyan működjenek együtt. Különböző kompetenciái vannak, különböző dolgokért felelősek, és a bizottság a szerződés őreként azt teheti meg, hogy mondjuk Magyarország esetében, amikor látják, hogy baj van a magyar törvényekkel, például a médiatörvénnyel, amikor látták, hogy baj van, ő annyit tehet, hogy amik konkrétan a szerződésekben vannak, alapszerződésben, vagy európai rendeletekben vannak.
Kötelező normákban.
Európai uniós rendeletekben vannak. Ezeket tudja számon kérni.
Igen.
Most ez egy nagyon érdekes ügy volt a médiatörvénynek az ügye. Ugyanis a médiatörvény ügyében, amikor a bizottság elkezdte vizsgálni jó egy évvel ezelőtt a magyar médiatörvényt, akkor tulajdonképpen arra jött rá, hogy nem nagyon tudja megfogni a magyar médiatörvényt. Tudja, hogy rossz, tudja, hogy sérti a véleménynyilvánítás a sajtószabadságának az alapelvét, csak hogy a szerződésben ez nem lett rögzítve. Hát senki nem gondolta, hogy majd lesz olyan Európai Uniós tagállam, aki ezeket az alapnormákat meg akarja sérteni. Arra voltak kitalálva a rendeletek, hogy milyen feltételekkel lehet sugározni az adóknak.
Tehát nem abszurd esetekre készültek.
Így van, hogy a versenysemlegességet esetleg hogyan lehet biztosítani. Tehát ilyen feltételekre. Ezeknek az alapjogoknak a megsértése nem került bele a szerződésbe. És ezért, amikor a magyar média törvényt vizsgálta, akkor négy olyan pont megváltoztatására tudta csak kötelezni Magyarországot, amik ugyan fontos dolgok voltak, de alapjaiban nem kellett megváltoztatni a magyar kormánynak a média törvényt.
Akkor
még. Ezek után ugye a magyar kormány mindenhol azt tudta mondani, hogy lám-lám, ő milyen együttműködő, hiszen ő...
És nem is látta nagyobb hibákat, csak
incidencia. Pár apró cseprő hiba volt, és ők azt is azonnal kijavították. Csak hogy ugyanebben az időben az a szervezet, aki meg pont ezeket az alapértékeket hivatott vizsgálni, ez az Európa Tanács, és annak is van egy emberi jogi biztosa, aminek az akkori vezetője Thomas Hammerberg készített erről egy jelentést, ami végigveszi 11 oldalon keresztül, hogy hol megy szembe az európai emberi jogi egyezménnyel, az alapjogi kartával, az emberi jogi bíróság esetjogi döntéseivel, amivel kapcsolatban meg a magyar kormány még csak tárgyalni sem volt hajlandó. Persze néha kimentek, volt valami megbeszélés, elkávézgattak, aztán nem történt semmi.
Igen.
Na most egy nagyon fontos dolog történt, elkezdtek ezek az intézmények együttműködni. És az Európai Parlament elé vitték az ügyet, és a legutolsó európai parlamenti határozatban kimondták azt, hogy Magyarországgal kapcsolatban vizsgálni kell ezeknek az alapjogoknak az érvényesülését, és pont az általad említett alapjogok, ugye a hetes cikkeje az alapszerződésnek kimondja, hogyha valaki ezt sérti, akkor azt lehet szankcionálni, elvenni a szavazati jogát, vagy különböző szankciók lehetségesek. És az Európai Parlament ezzel a határozattal ezt kilátásba helyezte, mindazt mellétéve, hogy ez fontos, hogy alapos kivizsgálás alapján döntsenek ebben az esetben, tehát ne újságcikkekre hivatkozva, meg politikai véleményekre, hanem ezt vizsgálják ki. És ennek a vizsgálata indult el az Európa Tanácsban, ezért csinálja a Velencei Bizottság most a véleményét. Ugye úgy volt, hogy a magyar kormány három sarkatos törvény esetében kérte ki a Velencei Bizottság véleményét. Ehhez az Európa Tanácsnak az úgynevezett Monitoring Bizottsága még 5-öt hozzárendelt.
Így van.
És most már, akkor volt 8, most már ez 11-re bővült, 11. Mert hogy amikor itt voltak a Velencei Bizottságnak, meg a Monitoring Bizottságnak is a raportőrei, akkor azt látták, hogy más területeken is vannak problémák, és ezeket is hozzárakták. És most napi egyeztetésben van az Európa Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság is abban, hogy milyen lépések következzenek. Azért, hogy szankcionálási joga csak az Európai Bizottságnak van, hogy ha megállapítja az Európa Tanács, hogy itt jogsértés van, illetve az alapjogok sérülnek, akkor
el fog járni különböző.
Akkor mégis el tudjon valahogy járni.
Teljesen így van, izgalmas éveknek nézünk elébe, mintha Magyarország menne még befelé az erdőbe, és mintha föl se ébredtünk volna ebből. A lényeg, már nem érik be azzal, hogy de jure jól van, de facto megnézzük, hogy ez ténylegesen hogy működik. Áttérünk a másik témánkra, te agrárszakember vagy, és az agrárjogról ritkán beszélünk. Mondok néhány feltételezést, és kérem majd a szakszerű választ. Igaz-e, hogy egyszer még volt egy sajátos magyar szocialista agrármodell, amelyben sikeresen működött együtt a nagyüzem és a virágzó háztály? Ez a kombináció. Na most, a szövetkezetek azonban a rendszerváltozás kapcsán megszűntek lényegében, tehát tulajdonok és gazdaság szétzilálódtak, a fejlett nyugati farmárgazdaság feltételei pedig nem nagyon álltak össze. Magyarul egyfajta furcsa rendszerváltása került sor az agrárium ügyében is, de hogy látod, mi történt és hol tartunk ma ezen az úton?
Ha meg akarjuk érteni, hogy a magyar vidék, a magyar falvak miért szenvednek annyira, amennyire szenvednek, akkor valóban azt gondolom, hogy innen kell kiindulnunk. A rendszerváltás idején nekem az a tapasztalatom, meglátásom, hogy igazából nem volt kitalálva, hogy mit akarunk ezzel az országgal kezdeni. Uh-huh. A legfontosabb az volt, hogy minél gyorsabban...
Bocsánat magában, hogy mennyire igazad van, a közjog részvel foglalkoztak, a gazdaság része nem volt koncepció, senki, sem az ipar kereskedelmi gazdaság, sem a mezőgazdaságra. A szövetkezeteket utálták, azokhoz mindenképpen hozzányúltak, de hogy mi legyen utána helyette, arról nem volt koncepció.
Szóval egy lényeg volt, uh-huh, hogy piacgazdaságra minél gyorsabban át kell térni, legyen magántőke, nehogy visszarendeződés, igen, lehessen. Szerintem ez volt a fő motívum. És nem voltak szakpolitikai koncepciók, hogy az egyes területeken mégis mit szeretnénk, hogy milyen működés legyen.
Viszont árvalány, hogy az államok voltak a paraszti birtokról, meg egyebekről, szóval valami olyasmi, ami hogy is alakult aztán?
Hát igen, ezeket viszont még egy ilyen század elejé nosztalgia vezette, amit már rég messze meghaladott az idő.
A világ lekörözve, a modern világ nem így működik.
Na most szerintem, ami itt a legérdekesebb a vidék, a falvak helyzetében az, hogy azzal, hogy mindenféle alternatíva nélkül szét lett verve a TSZ-ek, állami gazdaságok, áfészoknak a szerkezete. Mert ugye mitől volt kisgazdaság és mitől volt háztály? Attól, hogy mondjuk volt áfész, ahova be lehetett vinni a pár tojást, meg a két disznót
a
háztályiból is. És onnan ez a TSZ-ek, állami gazdaságok integrációján keresztül, logisztikai hálózatán keresztül, szakmai irányításával lehetett a termelést, termeltetést, feldolgozást és kereskedelmet
szervezni,
és ettől volt működőképes. Na most, amikor ez szétment, akkor gyakorlatilag másfél, talán 2 millió ember elvesztette a megélhetési lehetőségét a falvakban. És azt gondolom, hogy az akkori rendszerváltó döntéshozók azt gondolták, hogy majd bejönnek majd a modern technológiával dolgozó üzemek, amik nagyobb hozzáadott értékkel, piacképes termékeket fognak előállítani, és nálunk ugye nagyon alacsony volt a munkabér, biztos, hogy nagyon versenyképesek leszünk, ezek tömegével jönnek be, és ezt a 1,5 millió embert föl fogja szívni, munkahelyeket fog tudni nekik teremteni. Csak hogy 20 év alatt be kell, hogy lássuk, hogy egyszerűen ez a falvainkban nem tud begyűrűzni.
Igen.
Tehát nem
és tudom, a földön eladás korlátozása embereknek... pedig lehetetlen teszi szinte, hogy a nagy gazdaság jöjjenek létre, ugye?
Az egy másik kérdés, hogy mi történt az agráriumban, ez még mondjuk az agráriumok kívüli kérdés. Aha. És ezzel az a nagyon nagy baj, hogy ma már ugye nem csak arról van szó, hogy ennek a 1,5 millió embernek nincsen munkája, hanem most már második, harmadik generáció nő föl úgy, hogy a családban nem láttak embert dolgozni. Igen. Tehát most már a humán feltételei sincsenek meg annak, hogy ezeket az embereket vissza lehessen integrálni a munkavilágában. Tehát hiába vannak az uniós támogatások, az uniós támogatással is igazából a leszakadó térségek és a fejlődő térségek közötti különbségek jelentősen nőnek. Hiszen oda megy a pályázatos rendszer révén a pénz, ahol van társfinanszírozási képesség, és ahol megvannak az emberi erőforrás feltételek, értem, is, szaktudás, pályázatíró képesség, ötletek, és ez ma már a falvainkban, főleg a leszakadó térségekben eltűnt, elveszett. Igen. Ezért nekünk valami mást kell csinálnunk. Az, amit csináltunk, hogy azt gondoltuk, hogy akkor majd segélyezéssel ezeket az embereket valahogy eltartjuk, az még tovább tetézte a bajt.
Nem oldottam meg a problémát, hallgatottak és nem halásztak.
Itt valami aktív beavatkozásra van szükség. Itt az államnak van szerepe, hogy valahogy munkahelyeket tudjon teremteni.
Ez lenne egy modern vidékfejlesztés, igaz?
Nyilván vidéken, a falvakban elsősorban a mezőgazdaságnak van ebbe szerepe. És be kell látnunk azt, hogy ez szövetkezeti modell nélkül nem fog működni.
Csak ez nem kolhoz.
Csak hogy ez nem kolhoz. A leginkább leszakadott térségben, a leginkább hátrányos helyzetű emberek esetében nagyon jól működő európai példák vannak a szociális szövetkezetek terén. Ezt 2006-ban elindítottuk, ma úgy körülbelül 300 szociális szövetkezet van is Magyarországon. De
életképesek?
De nem életképesek, nem működnek jól. És miért nem működnek jól? Azért, mert egyenként ezek nem tudnak piacgazdasági feltételek között működni. Hiányzik az az integrációs rendszer, ami régen mögötte volt. Ezért szerintem nem fog a dolog csak akkor működni, hogyha mögé tudjuk tenni a szaktudást, a szervezeti erőt, a feldolgozást, értékesítést, és ezekbe dolgoznak be ezek a kezdeményezések.
Van ilyen programja Magyarországnak? Lesz?
Hát mi dolgoztunk ki ilyen programot, és amikor megjelent a Fidesz a szociális szövetkezetek módosításával, én nagyon megörültem neki, hogy hátha ebbe az irányba megy el, de sajnos úgy látom, hogy ez egy nagyon másik irány.
Innen folytatjuk szünet után, utolsó szünet következik, aztán jövünk vissza. A Rakottban harangozó Gáborral és agrárügyekkel, tehát szünet. Rakott. Folytatódik a Rakott harangozó Gáborral, a vidékfejlesztés az agrárium kérdéseivel, nem sokára be is fejeződik. Tulajdonképpen egy átfogó kérdést teszek fel, és akkor szeretném, ha kifejtő választ adnál. Van-e modern magyar agrárstratégia, vidékfejlesztési, és az illeszkedik-e az uniós rendhez? Előtte a megengedett napkérdését még azért felolvasnám gyorsan. Ön szerint a Károlyi után a József Attila Szobat is eltávolítja-e a helyéről a kormány? Ha a véleményét szeretné megosztani velünk, hívja 0691 334 001-es telefonszámot, az MLD-as hívással a Klubrádiót is támogatja, a hívásdíja 330 forint. A kérdés pedig immár a műsor vendégének, tehát magyar agrár és vidékfejlesztési stratégia uniós tükörben. Hogy látod?
Szóval nagyon fontos dolog, hogy az, amiről az előbb beszéltünk, azt nem szabad összekeverni az agrár stratégiával, hiszen az egyik, amiről az előbb beszéltünk, annak az a lényege, hogy egy vidék gazdaságfejlesztő
komplex
programot kell csinálni, amiben nyilvánvaló, hogy a mezőgazdaságnak is szerepet kell vállalnia. De ez nem jelenti azt, hogyha ugye az az állítás, hogy vidéken, mezőgazdaságban tudunk sok embernek jövedelmet biztosítani mezőgazdasági munkából, hogy az csak úgy lehet, és úgy kéne megcsinálni, hogy szétverjük egyébként a versenyképes magyar mezőgazdaságot. Mondjuk a 2004 utáni időszakot, ha nézzük, akkor a 2004 és 10 közötti időszaknak az volt a fő célkitűzése, hogy az amúgy versenyképes magyar mezőgazdaságot technológiailag modernizálja és zárkóztassa föl az uniós vetélytársakhoz. Ebbe szerintem elég jó eredményeket értünk el. Hát, hogy más nem mondjak, nézzük meg a tavalyi évet. A tavalyi évben ugye tudjuk, hogy azért volt csak GDP növekedés a gazdaságban, mert hogy a mezőgazdaság egy kifejezetten jó évet
hozta magát.
Zárt. Ennélkül a mezőgazdasági teljesítmény nélkül
mínusz lett volna.
Most ez azért nagyon fontos, mert azt be kell látni mindenkinek, hogy abból, hogyha van egy jól működő versenyképes mezőgazdaság, abból nagyon komoly adóbevételek vannak, és azokból az adóbevételekből lehet mondjuk akár a helyi gazdaság fejlesztésbe is állami forrásokat beletenni, iskolát finanszírozni, vagy egészségügyet. Tehát ez egy nagyon fontos gazdasági szegmens, aminek profi versenyképes módon is kell tudnia működni. De emellett szükség van arra, hogy valahogy munkát, megélhetést, jövedelmet biztosítsunk a falvakban élőknek, ami pedig egy emellé illesztendő program, de nem ezt leváltandó program. Tehát ezért én azt egy borzasztó, buta dolognak tartom, amikor valaki arra hirdet programot, hogy szét kell verni a kifejezetten versenyképes, exportorientált magyar mezőgazdasági modellt, és minden földet föl kéne osztani, mert hogy akkor mennyivel többen tudnak rajta dolgozni.
Mert hasság, persze.
Mert az, működés, mert az működésképtelen.
Vissza a középkorba.
Akkor működik, hogyha egy olyan modell tud kialakulni, ami egyébként 100 éven keresztül működtette a magyar mezőgazdaságot, hogy a nagy versenyképes üzemek és a kis családi gazdaságok
együtt akár
a háztáinak az integrációja tud megvalósulni. Ezt érdemes szövetkezeti modellbe csinálni. Ugyanis amíg mi a szövetkezeti rendszert szétvertük, addig Nyugat-Európa ezt építette ki. Hát menjünk át a szomszédos Ausztriába, nem kell messzire menni. Szomszédos Ausztriába is helyi szövetkezetekben termelnek az emberek, közösen használják a gépeket, közösen szervezik meg az értékesítést, és ettől működik, és közben kialakítottak ráadásul egy olyan piaci működést és egy olyan tudatos fogyasztói magatartást, amiben a helyi vásárlók a helyi termékeket részesítik előnyben teljesen tudatosan, és mondjuk egy burgerlandi, ahogyha leveszi a tojást, és látja, hogy Steyer pecsét van rajta, akkor lehet, hogy visszateszi, és a burgerlandi teszi le. Tehát ebben van mit építkezni. Vagy hadd mondjak egy másik példát. Én Hollandiában tanultam. Hollandiában, nem tudom, tudják-e a hallgatók, hogy kezdeném Magyarországon. Magyarországon összesen egy olyan 300 000 tejelő szarvas marha van. Hollandia egy dunántúlnyi terület, ahol 10 millió tejelő szarvas marha van. Sokkal drágábban kéne egyébként, hogy előállítsák a terméket, mert magasabb, tehát főleg a munkabér jóval magasabb. Mégis jól élnek, biztonságban élnek, pont ebben dolgoznak, igen, ők a jobb módúak közé tartoznak, és az egész világon diktálnak, hogy az egész tejtermék piaccal kapcsolatban ők abszolút egy ilyen diktáló pozícióban vannak. Hogyan lehetséges? Úgy, hogy mind a 10 millió szarvas marhát tartó gazdálkodó egyetlen szövetkezetben tömörül. De ez a szövetkezet birtokolja a feldolgozást, az értékesítést is. Csak még gyorsan egy példát, még hadd mondjuk, hogy milyen professzionálisan tud így működni. Az a gazda, ahol én gyakornokként dolgoztam, őtőle úgy vitték el a tejet, hogy a teljes kocsi, ami kijött, abban egy mini labor volt beszerelve, ami azonnal mérte a tejnek a beltartalmát, a zsírtartalmat, a csíraszámot, mindent. Tehát egyrészt a gazdát konkrétan úgy fizették ki, hogy azért a minőségi tejét, amit tőle elvittek. Másrészt az összes adat azonnal bement egy központi számítógépbe. A központi számítógép mindent földolgozott, és modellezték, hogy például, amikor az én gazdám az üszőket akarta fedeztetni, hogy ugye legyenek kisborjak, akkor azt ma már úgy csinálják, hogy rendelnek úgynevezett szalmát, örökítő anyagot, és azt mesterséges termékenyítéssel viszik be. Na most az, hogy milyen örökítő anyagot vásároljon, azt a központi rendszer úgy dönti el, hogy lemodellezik, hogy 2 év múlva mondjuk több sajtra van szükség, és akkor zsírosabb tejet adó örökítő anyaggal. Tehát teljesen professzionális, jó módon van megszervezve. Ennek van értelme, ez így rengeteg családi kisgazdálkodásnak tud munkát biztos megérhetős
ez a világszínvonal és a hozzávaló jövedelem is.
Erre kell törekednünk, és nem pedig a múlt századi modell, amikor elővesszük a kapát, kaszát, és majd azt gondoljuk, hogy abból fogunk tudni megélni. Az viszont életképtelen.
Még egy kicsit, ha arról szólnál, hogy ugye az uniónak vannak követelményei, állatjóléti kötözettségek, bizarr előírások. Mindig ezzel jön a sajtó, tehát mennyire kell komolyan venni a minőségre, az egyneműségre vonatkozó szabályokat, szigorúak-e, libatömés, meg egyebek. Tehát hogy látod az unió követelményeit, ezek kamuk, vagy pedig komolyan vendők?
Ugye az unió, ez egy érdekes dolog, alapvetően ezt az együttműködésben, integrációban működő családi gazdasági modellt azt támogatja, és ezek a szabályozások tulajdonképpen ezt elő is segítenék. Nézzük a tojást.
Na, ez a tojás mindig
ez van, most favorit téma, igen.
Hogyne.
Tehát azzal, hogy a ketreces tartást korlátozza, azzal tulajdonképpen a nagyüzemi, ipari tojástermelést fogja vissza, és a családi gazdasági körülmények között megvalósuló tojástermelést segíti, mert azt mondja, hogy a mélyalmos,
a kapirgálós csirke tojást a házgyár, igen,
vagy helyezi piaci előnybe azzal, hogy hát korlátozza a másikat. Néha az Unió ebbe kicsit szerencsétlenül lép, mert hát a piaci hatásokat nem egészen jól modellezi le. És hát
bürokratikus?
És hát másik nagy probléma, hogy a WTO-val folyó tárgyalásokban sokszor...
Ez a gazdasági világszervezet?
A gazdasági világszervezet a folyó tárgyalásokban sokszor a mezőgazdasági támogatásokból, pozíciókból enged, azzal, hogy piacot biztosítson fejlődő országokból jövő mezőgazdasági termékeknek, cserébe, hogy vegyék meg mondjuk a fejlett ipari termékeinket, mert abból nem összgazdaságilag több pénz jön be.
Gábor, mi az, amiről még mindenképpen szólni kell a rendelkezésre álló néhány, egy-két percben? Mi az, amit te fontosnak tartasz vidékfejlesztés, uniós kapcsolatok dolgába? Van egy kérdés, ami talán túlságosan drámai. Szóval kvázi rezervátum testületegen sziget leszünk-e Európa közepén, vagy pedig Magyarország fejlődése, a vidékek fejlődése új lendületet vehet, jó irányba mozdulhat?
Hát most sajnos abszolút az első.
Tehát inkább most még rossz szenárió van rajtunk.
Hát teljesen elszigetelődünk. Tehát az, hogyha nem tudunk az alapvető emberi jogi kérdésekben megegyezni az Unióval, az vissza fogja hozni az évelei nehéz gazdasági helyzetet. Elkerülhetetlenül megint bizalmatlan lesz, nem csak a politika irántunk, hanem a piac, a gazdaság is. Ez óriási nehézségeket fog okozni. Azt mondják gazdasági szakemberek, hogy ahhoz, hogy már most teljesíteni tudjuk a dolgokat, ahhoz is mondjuk egy újabb 400 milliárdos megszorító csomagra lenne szükség, annyira rosszul teljesítünk, nem sikerül kinevekedni a dolgokat.
Hogyha, mi ad reményt?
Hát egy kormányváltás.
Váltani kell, így van.
Politikai válság van, nem gazdasági. Ha politikai válság van, akkor ez politikai módon lehet
megoldani. Szarvának kell megakadni a bikát. Nagyon köszönöm, hogy vendégünk voltál, Harangozó Gábor képviselő úr. Köszönöm a Klubrádió munkatársainak, Árva Brigittának és József Péternek is a segítő közreműködést. Legközelebbi élőadásunk kivételesen 2 hét múlva, április 19-én lesz. Következő vendégünk dr. Bárándi Gergely parlamenti képviselő, a megszűnt Országos Igazságszolgáltatási Tanács korábbi tagja, aki a bírói rendszer, az igazságszolgáltatás alkotmányosságának jeles kutatója. A téma, ha nem is az utcán hever, de benne van Budapest, Strasbourg és Brüsszel levegőjében, a minket érintő általános és szakmai megítélésben. Mércét tart elénk abból a szempontból, hogy az önző, ártó, elszúrt normák és lépések után mi várható egy elvben politikai semleges, független bírói hatalmi ágban. Mi lesz tehát mindebből, mikor lesz mindebből korrekt igazgatási rendszer és garantáltan fair eljárás? Erről beszélgetünk 2 hét múlva. Szép estét kívánok, illetve vendégünk együtt kívánunk a kedves hallgatónak. A Viszonthallásra Kollágy György műsorát hallották.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.